kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első versét, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljuk el helyünket, énekeljük Urunk dicsőségére a 202. dicséretünket, annak mindhárom versét, a 202. dicséretünk első verse így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Fohászkodjunk! Kihez mehetnénk, Urunk? Örök életnek beszéde van Te nálad. És mi megismertük és megvalljuk, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet, hallgassuk meg Istennek e mai napon hozzánk szóló igéjét, mely írva található Sámuel első könyve első részében, az első rész első 20 versében. Amíg olvasom Istennek szent igéjét, figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Sámuel első könyve első részének első 20 versében így szól hozzánk Istennek igéje. Volt egy Ramataim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt Jerohámnak a fia, aki Élihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek neve Anna, a másiknak neve Peninná. Volt Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment a városból Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az úr bezárta Anna méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki férje Elkána: Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült a széken az úr templomának ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és azt mondta neki: meddig tart még részegséged, józanodj ki mámorodból? Anna azonban így válaszolt: nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Ekkor Éli így válaszolt: menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útján, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett. Fiút szült és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd az elválasztása után viszem a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod, csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta fiát, amíg el nem választotta. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé, életünkben pedig gyümölcstermővé az ő igéjét. Gyertek, imádkozzunk, kérjük a mi Urunk áldását. Urunk, köszönjük, hogy megtartottad életünket. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád bűnbánattal, mindazokért, amit akaratod ellenére követtünk el, kész akarva vagy balgán, jót gondolva, de rossz lett belőle. Köszönjük, hogy vehetjük Jézus Krisztusért, mint igaz bűnbánó emberek bűneinek bocsánatát. Köszönjük, hogy fel akarsz építeni bennünket. Az új életet akarod erősíteni. Egy gyenge, megalázott asszony életét tárod ma elénk, de mérregre teszed a mi életünket is. Engedd, hogy pontosan lássuk, hol tartunk, kik vagyunk, hogy őszintén ki tudjunk tárulkozni előtted, és életünkben helyreálljon mindaz, ami elromlott. Így tett kérünk áldottá a mi Isten tiszteletünket. És fordulj azok felé is, Urunk, akiknek még friss a gyászuk, az elmúlt héten temették el szerettüket, 70 évet élt asszonytestvérünket és 60 évet élt atyánk fiát. Áld meg az ő búcsúzó szeretteit, adj vigasztaló igét, állíts fel őket, építs fel őket, vigasztald meg őket. Kérünk, így legyen áldás mai összejövetelünkön. Fiadért, a mi Úrunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, Isten igéinek hallására, 209. dicséretünket énekelve, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek igéjét olvasom a már felolvasott ige szakasz folytatásaként Sámuel első könyve első részének 24. versétől a rész végéig. Miután elválasztotta, mármint Anna gyermekét, elvitte magával és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, uram, a te életeddel esküszöm, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Foglaljunk helyet. Egy bánatos, megtört lelke mélyéig elkeseredett asszony áll előttünk. Anna Elkána felesége. Két dolgot kell megértenünk ebből a felolvasott történetből. Az egyik, hogy Isten a legnagyobb, leglehetetlenebb mélységből is föl tud emelni. Meg tudja vigasztalni az ő gyermekeit. A másik pedig, hogy Isten, ahogy az énekbe is énekeljük, bölcs terveit megérleli. Még mit sem ígér bimbaja, de pompás lesz a virág. Ugye ismerjük ezt a szép lelkiéneket, majd fogjuk is énekelni. Hogy sokszor Isten nehézségeket teremt. Hiszen ki van hangsúlyozva többször is, hogy Anna méhét nem a szerencsétlenség zárta be, hanem Isten maga, hogy majd dicsőségesen nyissa ki. Nagyon borúsan kezdődik sokszor Isten tervének megvalósulása. De aztán nagy áldás lesz belőle. Így figyeljünk ma Istennek igéjére. Ki volt ez az asszony? Én 6 dolgot szeretnék róla ma elmondani. Egy olyan asszony volt, aki számára Isten közelsége nem a békességet, nem a megnyugvást, hanem a szenvedést jelentette. Ugye milyen megdöbbentő? Más olyan nagy örömmel készült arra, hogy találkozzon az Úrral. Családok mentek, férj, feleség, gyermekek, hogy hálát adjanak egy évben egyszer ott a silói templomban, hogy kérjék az Isten áldását, hogy megtisztuljanak, áldozatot mutassanak be, mert Jézus áldozatának előképe volt, hogy mindabban részesedjenek, amit Isten szeretetéből tud adni, a bűnbocsánatot, az útmutatást, az áldást, a megtisztulást. Annának is örülni kellett volna, mert ő nem valami Istentől elrugaszkodott, mai szóval mondva sátánista asszony volt, akinek valóban szenvedés az Úr jelenléte. Mint ahogy olvassuk majd az utolsó időkben sok ilyen embernek, aki teljes mértékben elrugaszkodott Istentől és Isten ellenségével vált, azt mondja, hogy hegyek, essetek ránk, és halmok, borítsatok, nem lehet elviselni az Isten jelenlétét. Nem, ő nem ilyen asszony volt. Ő más miatt volt szomorú mind akkor, amikor találkozni készült az élő Istennel. Mert mindig akkor szembesült valamivel, amit vetélytársa Peninna ki is használt. Halálra szekírozta minden ünnep előtt. Még akkor is, amikor már mentek a templomba, nincs gyermeked, téged nem szeret az Isten. Te kivetett vagy, áldástalan, meddő, haszontalan asszony. Nem is csodálkozhatunk, hogy nem tudott örülni Anna, amikor az élő Isten elé mentek, amikor valóban örülnie kellett volna. Peninna talán nem minden nap szekírozta őt. Elég volt a legfájdalmasabb pontjára rámutatni Anna életében. Az volt a legfájdalmasabb, hogy Isten bezárta a méhét, és módszeresen és kegyetlenül emlékeztette vetélytársa, feleségtársa Peninna erre, a tényre, hogy Isten valóban bezárta a méhét. De Isten nem valami jutalmazó és büntetés kirovó Isten. Isten olyan, aki valamit nem ad meg, abba áldást készít. Ezt kell megtanulnunk a mai igében. Egyébként valahol meg lehet érteni Peninnát is. Könnyű lenne elítélni. Könnyű lenne ördögöt csinálni belőle. De gondoljuk csak bele, hogy mi volt itt az alapvető dolog. A megosztott szívűség. Akkor Isten még megtűrte, hogy egy embernek két felesége legyen. De ebből mindig viszálykodás támadt. Mert Isten eredeti gondolata az volt, hogy a férfi és a nő legyenek egy testé. És ez egy csodálatos, mély szeretet kapcsolat. Ebből a tényből, hogy valahol két feleség volt, már adódott a probléma. Gondoljunk csak bele Peninna életébe. Ő is megalázott volt valahol, nem? Hiszen nap mint nap szembesült azzal, hogy igaz szerelemmel, teljes odaadással férje nem őt, hanem Annát szerette. Mert a bűn bizony sokszor éppen ebből származik, hogy valaki nem kap elegendő szeretetet. Peninna se úgy képzelte az életét, hogy egy ilyen másodrangú feleség lesz. Ő is a teljességre vágyott egy kapcsolatban, és nem kapta meg. Mennyi nyomorúság származik, amikor nem Isten akarata szerint szervezi valaki az életét. A több feleség, a két feleség, az mindig rontást hoz. A megosztott szív. De gondoljunk csak bele, hogy bizony sok bűn, sok embernek a bűnös volta abból vagy abból is fakad, hogy amikor kellett, nem kapta meg a szeretetet. Ezért kell szeretni gyermekeinket. Mert azt nem lehet bepótolni. Később, még évtizedek után is jelentkezhet rontó hatása, ha gyermek nem kapta meg a szülőtől azt, amit Isten a szülő által atyai szeretetet, anyai gyöngétséget, szeretetet akar átadni a gyermeknek. A bűn sokszor, bizony, tulajdonképpen mindig a szeretet hiányából fakad. Így kell látnunk, ha bölcsen akarjuk értékelni Peninna életét is. Peninna akkor bántotta Annát, amikor annak legjobban fájt, hogy Isten bezárta a méhét, és nem lehet gyermek, gondoljunk bele, hogy abban az időben ez óriási szégyent jelentett. Az akkori megítélés szerint, ma már sajnos nem úgy van, sokszor egyenesen előny, dicsőítendő az, ha valaki nem vállal gyermeket, mert a biológiai lábnyoma az embernek csak a katasztrófát idézi elő, ezért nem kell a gyermek. Ma már egész más a világ, de Isten gyermekei tudják, hogy az anyamély gyümölcse jutalom. Anna tehát mindig akkor, amikor mentek föl a silói templomba, hallgatta azt, ami neki is fájt, hogy bezárta Isten a méhét, hogy talán Isten őt elhagyta, nem szereti. Kiestél az Isten szeretetéből. Neked nincs, nem is értelme, nem nincs is értelme annak, hogy élj. És mire gondolok most? Jaj nekünk, ha Isten gyermekei, az evangélium hirdetése helyett a másikra ítéleteinket és előítéleteinket zúdítjuk rá. Sokaknak ezért fájdalmas az Istennel való találkozás, mert éppen azok, akik Istenhez tartoznak, riasztják őt el kicsinyes ítélkezésükkel, ahelyett, hogy az evangéliumot hirdetnék a bűnösnek, hogy föl lehet állni, hogy van bocsánat és újrakezdés. Annának már mai szóval gyomorgörcse lehetett, amikor indult a templomba. Milyen szomorú ez a helyzet, és nehogy gondoljuk azt, hogy ma nincs ilyen. Bizony van ilyen. Persze sokféle oka lehet ennek, hogy valaki nem jön. Tudok sok olyan esetről, amikor azért nem jön, mert mindig a temetésre emlékezteti. Mármikor az ének fölhangzik, eszébe jut, hogy jaj a férjem, jaj a feleségem, jaj a gyermekem, hát ebbe a légkörbe temettük, én nem akarom még egyszer ezt átélni. És sok minden más oka is lehet annak, hogy az ember fájdalmat érez az Úr közelében. De van megoldás, van kiút, és vigasztal, erősít bennünket az Isten. Anna vigasztalhatatlan volt. Ez a második, amit elmondhatunk róla. Elkána hiába ölelte magához, hiába mutatta meg annyi minden előzékeny dologban is, hogy nagyon szereti őt. Nem tudta pótolni azt, amit Isten elvett Annától. Vannak sebek, amelyeket csak Isten tud begyógyítani. Vannak csaták, amelyeket szeretteink helyett, bár úgy szeretnénk rajtuk segíteni, de nem tudunk megvívni. Őnekik kell szembenézni az élő Istennel. Ez nem spórolható meg. Hogy mondja az ige, az egyik szép lelkénekünk, tud ő vigasztalni, mint senki más. Sokszor erre várunk. Egyrészt nem kapunk vigasztalást emberektől, másrészt akármennyire szeretjük, nem tudjuk a másikat megvigasztalni. De ez nem azt jelenti, hogy mindennek vége. Az Úr fenntartja magának a jogot, hogy ő vigasztaljon. Ez sokszor megtörténik. Anna majd odáll az Isten elé, teljesen megalázva magát, nyitott szívvel, és megharcolja a harcát. Vannak győzelmek, amelyek csak így születnek meg. Nem tud más segíteni. Csak az, ha odállok Isten elé őszintén, és mindent elmondok neki. Mert Anna végre, ez a harmadik, amit elmondhatunk, nagy dologra szánta el magát. Azt mondta, hogy ez az élet így nem folytatódhat. Én csak szomorkodok, nem eszek, elhervadok lassan, mint a virág, vagy élhetek, mint nagyon sokan. Az alkohol adta lehetőséggel, hogy ma kábítószer lehetőség is van sajnos, hogy valahogy elhessegessem magamtól a gondot, levegyek egy bajt a szívemről, hogy aztán egy másik teljesen megöljön. Megélhette volna úgy fájdalmát, hogy kompenzálta volna azzal, hogy ő is szekíroz másokat, ő is bánt másokat. Örül a másik bajának, na nem csak én szenvedek, hanem ő is. Aztán járhatta volna lázadásnak az útját is. Ha te, Uram, bezártad a méhemet, akkor ne csodálkozz, hogy én meg bezárom a szívemet előtted. Nagyon sok konkrét esetet ismerek. Tusakodtak lelkileg, közeledtek az Istenhez gyermektelen emberek, férfeleség, és mikor látták, hogy már kifutottak az időből, és nem lesz, bezárták a szívüket, megkeményedtek, és teljesen elmaradtak. Anna is sokfajta utat választhatott volna, de ő ráébredt az igazi megoldásra. Menjünk az Úr elé! Nem szenvedni kell, hanem odaállni, és mindent elmondani, mindent kipakolni, jót, rosszat, bűnt, nyomorúságot, őszintén mindent elmondani az Úr előtt. És ez volt a forduló pontja Anna életének. Mélyen megrendülve kiöntötte lelkét az Úrnak. Ez hatalmas és csodálatos fordulópont. Sokan sajnos nem jutnak el idáig. Annyi feszítő nyomorúság van az életükben, és mikor Isten elé állnak, mégis olyan kimérten udvariasak. Miért? Isten nem kéri ezt a megfelelő udvarias viselkedést. Ő neki azt tetszik, hogyha egészen kitárjuk szívünket előtte, és mindent elmondunk, úgy, ahogy érezzük, úgy, ahogy éppen vagyunk. Miért vagyunk sokszor kimérten udvariasak és távolságtartók? Már régen el kellett volna mondani sok mindent az Úrnak. De nem tettük meg. És csodálkozunk, hogy minden marad úgy, ahogy volt. A 73. Zsoltárban olvassuk, hogy háborog a zsoltáros, hogy ő annyira igyekszik az istenfélő életre, és azt látja, hogy a bűnösök pedig boldogulnak. Életük végéig semmi baj nem történik velük, sőt, népszerűek, rajonganak értük. Nem értette, hogy van, s már majdnem elhagyta az Urat, amikor bement az Úr házába, arra a helyre, ahol az Úr van, és szembenézett az Úrral. És megértette, hogy Isten sikamlós talajra helyezte ezeket az embereket, ő pedig az életet kapta meg Istentől. Mert Isten hordozza őt, mert Istennel lehet mély kapcsolatban, és elmondhatja, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem. És Anna életében is ez történt, hogy a legjobbat kapta meg, az Isten közelségét. És fogadalmat is tett, hogy gyermekét, ha az Úr megadja, egész életére Istennek szenteli, vagyis nazírrá teszi, borotva nem éri a fejét, ez akkor ezt is jelentette. Ez volt a külső jele annak, hogy Istennek szentelt életű valaki. Hol vannak az anyaméjben már Istennek szánt gyermekek? Hol vannak az édesanyák, az édesapák, akik már a gyermek megszületése előtt az Úr kegyelmébe ajánlják őket, és azt kérik, hogy egész életük legyen az Úré, hogy egész életükben látszódjon meg az Isten dicsősége. Hol vannak? Hiányuk bizony ma látszik. Sokat panaszkodunk, hogy ilyen az ifjúság, meg olyan az ifjúság. Valóban aggasztó dolgok vannak, amire nagyon oda kellene figyelni, de egy hiányt is mutatnak. Az anya mélyben odaszánt gyermekek, Istennek odaszánt gyermekek hiányoznak. Te fogadalmat tett Anna arra nézve is, hogy a gyermek nem az ő saját tulajdona, hanem az Úré, az Úré. Nem az enyém. Nem én rendelkezek, mint saját tulajdonommal. Azt kell tennem, amit az Úr mond. Megadjam neki mindazt, amit egy keresztény szülő megadhat a gyermekének. De nem sajátíthatom ki, mert az Úré. Aztán a negyedik dolog, ami elmondható Annáról, hogy alázatos maradt. Elég csúnya volt ez a közjáték, hogy Éli a főpap részegnek gondolta azt az asszonyt, aki teljesen el volt keseredve, lelke mélyig meg volt rendülve, és megnyílt a szíve az Isten előtt, és csak mondta és mondta, és akkor félbeszakította ez az idős pap, nem szégyeled magad, távolítsd el részegségedet, vagy takarodj innen. Hát ez már mindennek a teteje. Megérthettük volna, ha teljes elkeseredéssel kirohant volna Anna a templomból, hogy még most is bántanak. De ő alázatos volt. Ez nem volt könnyű. Nem vagyok részeg. Csak a lelkemet öntöttem ki az Úrnak. Illet volna az idős Éli főpapnak is észrevenni, mint szakmabelinek, hogy itt miről van szó. De rosszul ítélte meg, rossz volt a diagnózis, és ezért a lelki gondozás is rossz volt. Ő ugyan jót gondolt, de téves volt a diagnózis. Mert a látszat vakká tette őt, az előítélet megkötözte. Nem látta, hogy milyen közel van Istenhez ez a teljesen elkeseredett asszony, és még meg is feddette őt, még el akarta távolítani az Isten jelenléte világából, és ő alázatos maradt. Ez arra tanít minket, testvéreim, hogy, ahogy mondani szoktuk, a pap is csak ember, és tévedhet. Tévedhet. A legjobb indulattal is. De Anna nem a főpapban, hanem Istenben bízott. Nem rohant ki, nem háborodott föl, nem sértődött meg, hanem kedvesen elmondott mindent a papnak is. És nézzétek, egy kedves lelki kapcsolat született, és azt látjuk, a végén együtt imádták az Istent. Milyen csodálatos, hogy egy nagyon rosszul induló kapcsolat mégis kiteljesedett. Mert Éli feladta előítéletét, Anna pedig az érzékenykedését. És így Isten terve megvalósult. Valamiben mind a kettőnek engednie kellett, hogy meglátszódjon az Isten dicsősége. És el lehet mondani Annáról ez az ötödik, hogy megtalálta a békességnek a forrását. Pedig alapvetően nem oldódott meg a kérdés. Többet nem sírt, evett, és nem szomorkodott. Pedig bizonytalan volt a folytatás. Nem jött oda a próféta, nem volt biztos kijelentés, hogy igen, gyermek lesz, nem volt ott angyal, csupán egy kérése az idős főpapnak, Isten hallgassa meg kérésedet, és teljesítse. Mindent az Úr kezébe tett. Ki mindent erre tesz, az nem fövényre épít, ahogy az ének mondja. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített. Tudta, hogy mindent az Úr kezébe tett. Más most már nem tehet. Tovább mindent az Úrra bíz, és elfogad mindent. Az Úrral való találkozásnak az öröme hatotta át. Mély kapcsolatba jutott Istennel. Ma nekünk ez Jézus Krisztus által történik. Isten nem azzal dicsőíti meg magát, hogy megad mindent nekünk, amire annyira vágyunk, hanem azzal, hogy odaadta fiát, és vele mindent. Hogy ne adna vele együtt mindent minékünk, aki tulajdonfiát nem kimélte, hanem mi érettünk odaadta, mondja az ige. És akkor megvigasztalódunk. Alapvetően minden megoldódott. Aztán megkapta ráadásként Sámuelt is, mert ez volt az Isten terve, hogy éppen ebben a nyomorúságban formálódjon ki az ő terve, és szülessen egy olyan próféta, aki tulajdonképpen megmentette Izrael népét, odaszánt hűséges életével, szolgálatával. Egy olyan helyzetben, amiről így ír a Bírák könyve, hogy nem volt király, nem volt az Istennek szolgája, nem volt az Isten szabának tekintélye, és mindenki azt csinált, amit akart, amire kedvet támadt. Ez a nép a szakadék széle felé rohant, jó úton volt a teljes megsemmisülés felé menve, arra, hogy elpusztuljon teljesen. És Isten megtámasztott valakit, egy megalázott asszonynak a gyümölcsét. Mikor dönt az ember, úgy gondolja, hogy na, ezt az életet megtartjuk, vagy nem tartjuk meg, ugye nem gondol erre. Mit tudott te ember, hogy kit szülsz majd meg? Mit tudott te ember, hogy Isten mire fogja és akarja őt felhasználni? Igen, a keresztény ember mindig gondol erre. És ez minden egyéb más szempontot felül ír az életében. És végül el lehet mondani azt, hogy Anna volt az, aki fogadalmához hű maradt. Mikor megszületett Sámuel, bizonyára neki is kísértés volt. Végre kaptam valakit, olyan aranyos, annyira hozzám tartozik, nem tudom odaadni. Megígértem, de nem megy. És halaszthatta volna, hogy várj még, Uram, várj még, mondhatott volna mindenféle kifogást. De nem tette. Nem mondta azt, hogy túl szép ez a gyermek ahhoz, hogy lemondjak róla. Mert ő Isten kezébe tette. Úgy mondott le a gyermekéről, hogy tudta, hogy a legjobb kézbe helyezi el. Bizony ez egy nagy kísértés, és egy nagy fájdalom egy asszonynak. Egy éve egyszer, amikor fölmentek Silóba, akkor láthatták a gyermeket, hogy elszakadt tőle. És most az jut eszembe, amikor kis gyermekeket kell eltemetni. Én magam is többször voltam ilyen temetésen is. Szolgáltam, nehéz volt. De mindig arra igyekeztem a hangsúlyt tenni, hogy a keresztény ember nem a semmibe bocsátja el a gyermekét, hanem az Úr kezébe teszi a legjobb helyre. És mennyire más ezzel a hittel elhordozni az elszakadás fájdalmát. Mi életünkben is vannak, lehetnek fogadalmak. Oda szenteljük magunkat az Úrnak. Ráhallgatunk most már. Igen, megígértem, de nem úgy alakultak a dolgok. Hányan mondják ezt így? Mint egy felmentik magukat. Mert túl nehéz kimondani sokszor, hogy rendelkezz velem, Uram, rendelkezz mindenem felett, és én azt szeretném cselekedni, amire te kérsz meg engem. És boldogan adok mindent, hála áldozatért, azért a szeretetért, azért a kegyelemért, amit Jézus Krisztusban adtál. Igen, megértjük, ezzel fejezem be mai szolgálatomat. Minden mélységből, depresszióból Isten tud kiutat adni, és bölcs terveit megérleli. És nagy csodát tett. Nem csak egy asszonyt vigasztalt meg, hanem egy egész népet mentett meg a születendő gyermek által. Neki így van gondja. Így van gondja az egyházra, rátok, ránk, hogy fog támasztani majd követőket, gyermekeket, szolgákat, áldott életűeket, talán olyanokat is, akire nem is gondolunk, de bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a világ. Ebben a hitben erősödjünk meg ma mi is. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Istennek szavára. A 237. dicséretünknek mind a négy versét énekelve, mivel ez egy hosszú ének, én úgy gondolom, hogy üljünk le, ahogy nyugodtan végig tudjuk énekelni. A 237. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, érzékenyé tettél bennünket arra, hogy meglássuk és szívünkre vegyük a megalázott életű, elkeseredett embereknek a sorsát, akik nem tudnak hozzád menni, akiknek már a te közelséged is fáj, sokszor azért, mert a te ítélkező, szeretetlen gyermekeid elállják útjukat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, legyünk készek feléjük hirdetni az evangéliumot, legyünk készek buzgón imádkozni érettük. És engedd, hogy megértsük, hogy vannak olyan dolgok, amikor ember nem tud megvigasztalni, és mi se tudunk megvigasztalni mélységben levőket, de te megteheted. Sokszor életünk nehézségei hozzád terelnek. Bocsáss meg, hogy mégiscsak viselkedünk, és elfelejtjük őszintén, mint a te gyermekeid, kiönteni a szívünket, mindent elmondani és megtisztulni. Annyira hiányzik ez, Urunk. Bocsáss meg, amikor valahol már kinőttünk az alázatosságból, érzékeny, sértődős emberekké váltunk, és ezáltal nem építettünk, hanem romboltunk. Sokszor előítéleteink tesznek minket alkalmatlanná a szolgálatra. Nem tudunk más szívéhez hozzáférni, nem találjuk meg emiatt a kulcsot. Segíts, hogy fogadalmainkat megcselekedjük, hiszen te fogadalmadat megtartottad mindvégig, és nem vontad vissza, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ne engedd, hogy bármit kivonjunk a te uralmad alól. És imádkozunk a betegekért, az erőtelenekért. Imádkozunk a háború ördögi viharának áldozataiért. Egy eszkalálódó, egyre embertelenebbé, kiteljesedettebbé váló pusztítás áldozataiért imádkozunk, Urunk, hogy állíts meg a szakadék felé rohanó embert. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket és a választási tájékoztatót.
Kedves testvérek, köszönjük Kis László, Kispest-Szemeretelepi nyugalmazott lelkipásztor mai szolgálatát. A vízi tiszteletes úrék a unokájuk keresztelőjén vesznek ma részt. Hirdetem az alkalmainkat kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra lesz. Csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, este 7 órakor csütörtökön énekkari próba, utána 8:30-kor imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórák. Péntek este 7 órakor női köri bibliaóra lesz, és a jövő vasárnap úrvacsorára készülünk. Eltemettük Virágné Dobner Margit, 70 éves asszonytestvérünket, és Barabás Lajos, 60 éves férfi testvért. Halottunk Tóth Jánosné Kovács Katalin, gyülekezetünk volt presbitere, 84 éves korában hunyt el, temetése hétfőn délután 3 órakor. Hirdetem az iratterjesztés, itt a templom végében lehet felnőtteknek és gyermekeknek különböző hitmélyítő kiadványokat vásárolni. És akkor most hallgassuk meg a presbiter választási bizottság tájékoztatóját.
Kedves testvérek, elkezdődött a tisztújítás, a presbiteri és főgondnok választás folyamata a Magyarországi Református Egyházban. Ennek az évnek a végén lejár minden presbiter, pótpresbiter és főgondnok mandátuma. 2024. januártól már az új presbitérium kezdi meg a munkáját, szolgálatát minden gyülekezetben, így a miénkben is. Az elmúlt vasárnap sor került gyülekezetünk választási bizottságának fogadalomtételére. Mindannyian a jelenlegi presbitérium felkérése és határozata alapján vagyunk ebben a bizottságban. Fehér Anikó, Gábor Dániel Mihály, Barga Péter, Vízi István lelkipásztor és jó magam. Bizottságunk az elmúlt héten gyűlést is tartott, és a következőkről tájékoztatom a gyülekezetet. A választás november 5-én lesz. Ez a délelőtti istentiszteleten lesz. Ez egy közgyűlés, amely itt a templomban fog megtörténni. Kérjük, hogy erre az időre mindenki tegye szabaddá magát, és jöjjön el erre a közgyűlésre, ezzel is kifejezve, hogy fontos számára a pátyi gyülekezet. Jelenleg a jelölés időszakában vagyunk. Ez azt jelenti, hogy bárki jelölhet presbiternek személyt, mégpedig olyat, aki gyülekezetünk aktív tagja, hitben járó, istenfélő keresztjén, akik életüket szolgálatkészségükkel, imádkozó lelkületükkel, Jézus Krisztusra figyelő szívükkel alkalmasnak látszanak erre a feladatra. A tisztségre október 8-áig lehet jelölni. Tehát október 8 vasárnapig tart a jelölés időszaka. A persely mellett találhatók jelölő lapok, ezen lehet megtenni írásban a javaslatokat. Ha netán egy most is presbiterként szolgáló egyháztagot szeretnénk továbbra is látni a presbitériumban, az illetőt újra kell jelölni. Mert évvégén az ő mandátuma is lejár. A jelölőlapot nem kell teljesen kitölteni, tehát egy nevet is be lehet írni, vagy kettőt, hármat, kinek hány javaslata van. Erre a célra elhelyeztünk egy javaslatgyűjtő urnát kint a persely mellett, úgyhogy oda lehet bedobni ezeket a jelölőlapokat. Ha valaki nem szeretne írásban jelölést adni, szóban is lehet nekünk elmondani, és mi titoktartás kötelezettség mellett nem fogjuk elmondani, hogy ki kit javasolt, úgyhogy erre is biztatom a kedves testvéreket. Imádkozzunk azért, hogy Isten akarata valósuljon meg az idei tisztújításban, és azok kerüljenek a vezető testületbe, akiket Isten is ott akar látni. A Bibliában ezt olvashatjuk a 2 Korintus 10:18-ban, nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Köszönöm szépen!
Testvéreim, elérkeztünk Isten tiszteletünk utolsó szakaszához, záró énekként a 130. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Én nékem reménységem, vagyon csak Istenben. Majd ezután áldást veszünk, és a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.